Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet adventi sorozatunk második estéjén az apostol szavával. Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen Istennek és a mi Urunk Jézusnak megismerésében. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és folytassuk az imádságot. Urunk Jézus Krisztus, olyan jó volt ennek a gyönyörű imádságnak a szavaival is tudatosítani magunkban, hogy milyen nagy szükségünk van te rád, és hogy milyen nagy gazdagságot kaptunk te benned. Köszönjük, hogy újra arra irányítottad és irányítod nap mint nap a figyelmünket, hogy a veled való közösségből kiszakadva, tőled eltávolodva, haszontalanná és értéktelenné válik az életünk. De hálát adunk, hogy arra még nagyobb igazságra akarsz megtanítani bennünket, hogy milyen szép, milyen örömteli, milyen áldásokkal bővelkedő lehet minden napunk, amikor te veled közösségben vagyunk. Áldunk téged, ha ezt a napot azzal kezdhettük már, hogy kezünkbe vehettük a te igédet, a te szavadat. Köszönjük, hogyha napközben a te szent lelked felidézte bennünk azt, amit te mondtál nekünk, és mondasz újra és újra. És köszönjük, hogy most itt a te házadban vártál bennünket olyan lelki táplálékkal, amely betöltheti a mi életünket vigasztalással, örömmel, reménységgel, békességgel, mindennel, amire szükségünk van. Áldunk téged a te néped közösségéért, köszönjük, hogy együtt tanulhatjuk azt, amit te mondani akarsz nekünk, kérünk, hogy vonj össze minket egységbe, ajándékozz meg minket azzal, hogy nem csak együtt hallgatjuk, de együtt engedelmeskedünk is annak, amit te mondasz nekünk. Így kérünk téged gyülekezetünkért, annak növekedéséért az igazságban, így könyörülj kérünk azon, hogy adhassuk tovább a te ígédet azoknak is, akik most nem lehetnek itt közöttünk, kérünk, hogy az ő életüket is te áld meg, és könyörgünk azért, te adjál fölkészülést mi nekünk a te veled való találkozásra, az idei karácsony ünnepén, épp úgy, mint akkor, amikor te eljössz, amikor minden szem meglát, mindent ért meghajlik előtted, és minden nyelv vallani fogja, hogy te vagy az Úr. Add, hogy mi már most, itt a te templomodban élhessük át ennek az örömét, ennek a valóságát, és ezt vihessük tovább magunkkal, ezt hirdethessük tovább mindaddig, amíg a te országodban nem fogunk majd újra ünnepelni. Amen. Szeretett testvéreim, tegnap Péter második levele harmadik részének az első két versét hallhattuk. Most folytassuk ennek a nagyon gazdag fejezetnek a tanulmányozását. A harmadiktól a hetedikig terjedő versekre figyeljünk. Péter második levele harmadik részét keressük meg, és a harmadiktól a hetedik versekig olvassuk, hallgassuk Istenünk szavát. Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnyt űznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik, hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, mint a teremtés kezdetétől fogva van. Mert rejtve marad előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak, és föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára, ezáltal az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult, a mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. A testvérek olvashatták kiírva ennek az esti sorozatnak a címét, nem késlekedik az Úr az ígérettel. Holnap hallani fogjuk majd azt a szakaszt, amelyiknek része ez a mondat, de mindaz, ami tegnap este elhangzott, ami ma este elhangzik, és ami holnap este hangzani fog, mindez erre a mondatra tekint, erre tanít minket Isten igéje, nem késlekedik az Úr az ígérettel. Estéről estére Péter apostol levele ezzel bíztat bennünket. Advent van, jön az Úr. Adventus Domini, az Úr eljön. Csodálatos üzenet. Az az ígéret, amit Isten adott, és ami át meg átjárja a Szentírást, és különösképpen is az Új Szövetség soraiban újra és újra szembesít ezzel bennünket, ami mennyei atyánk, eljön az Úr. Ő az, akiről így vallott a Biblia utolsó könyvében János apostol, ő az, aki van, aki volt, és aki eljövendő. És amikor azt mondja János apostol, hogy eljövendő, akkor nem csupán azt mondja, hogy majd az lesz egyszer, hogy majd a jövőben eljövendő lesz ő. Ő, aki van, aki volt és aki eljövendő, ő neki a szeretetéről, a jelleméről, az alapvető beállítottságáról beszél ez a szó, hogy ő eljövendő, hogy nem hagyja magára a világot, amelyet alkotott, és nem hagyja magára az embert, akit képére formált. Amikor Advent négyszeres üzenetére gondolunk, testvérek közül sokan ismerik ezt a négyszeres felfejtését annak a négy hétnek, a négy gyertyának, amely ilyenkor előre veti a fényét karácsonyra, az eljövetel ünnepére, megmutatja ez a négyszeres üzenet is, hogy az ő eljövendő volta, az nem csupán majd egyszer lesz igaz, hanem már igazzá vált, és folyamatosan igaz az életünkben. Nem csupán jövőbeli esemény, hogy ő eljövendő, hanem Isten szeretetéről árul el ez a kifejezés valami nagyon fontosat, hogy ő nem fordul el az övéitől, hogy ő az választott népével közösséget vállal. Nem hagyta el azokat, a választottait, akik bűnt követtek el. Ha kinyitjuk a Szentírást, újra és újra erre csodálkozhatunk rá, és ha rátekintünk az életünkre, megint csak ez járhatja át a szívünket hálával. Az ő népe, amelyik elbukott a kísértések között, az ő népe, amelyik elhagyta őt, nem kellett átélje azt, hogy Isten elhagyta volna az ő választottait. Nem hagyta magára azokat, akik a bűn miatt nyomorúságba jutottak, akár más bűne miatt, ami lesújtotta őket, akár a saját bűnük keserűségét hordozzák, nem kellett Isten nélkül maradniuk, hirdeti a Szentírás. Még azokat sem hagyta magára, akik időről időre reménytelenné váltak. Ahogy talán mindannyian átéljük, hogy bizonyos helyzetekben úgy látjuk, úgy érezzük, nincsen kiút, nincsen reménység. De van reménység, mert Isten az, aki eljövendő. Az Úr, aki Jézus Krisztusban ezt világossá tette, hogy ő nem csak van, nem csak volt, hanem eljövendő. Hogy van Advent négyszeres üzenete? Eljött a mi Urunk, amikor az ige testet öltött magára, amikor Jézus Krisztus megszületett Betlehemben, amikor emberi életet élt, mindenben mihozzánk hasonlóvá lett, a bűnt leszámítva, halálában, feltámadásában megmutatta irántunk való szeretetét. Eljövendő! Ezt ismerhették fel csodálattal azok, akik akkor éltek. És ezt ismerhetjük fel csodálattal az újjászületés ajándékában, amikor eljön, és ráteszi az életünkre a kezét, és azt mondja, amit Lázár sírjánál mondott, hogy jöjj ki a sírból, és a halott életünk föltámad. És aztán eljön, amikor egyszer majd a meghalás pillanatában átéljük a teljes erőtlenségét az emberi sorsnak, de átérjük az ő erejét, amikor magához ölel, és az örökké valóságban magához von bennünket, és végül egyszer valóban a jövőben, akkor, amikor Isten szerint ennek ideje lesz, eljön ítélni élőket és holtakat, eljön, hogy újjáteremtsen mindent az Atya akarata szerint. Eljön az Úr. Nem késlekedik az ígérettel. Milyen nagy ajándék, testvéreim, hogy ismerhetjük az ő szavát. Ezzel az örömmel térhettünk haza tegnap este a templomból. Milyen nagy ajándék az, hogy Isten megadta, hogy hallhattuk az ő ígéreteit. És hogy hallhattuk a legnagyobb ígéretét, hogy Jézus Krisztusban soha nem hagy bennünket magunkra. Hogy Jézus Krisztusban újjá teremti, újjá szüli, és megőrzi a mi életünket. Eljön az Úr, milyen nagy ajándék, hogy ismerhetjük ezt az ígéretet. És milyen fontos, testvéreim, hogy ne feledkezzünk meg róla. A mai estének az üzenete erre irányítja a szívünket. Fontos, hogy ne feledkezzünk meg az ígéretről, mert lesznek olyanok, akik el akarnak bennünket bizonytalanítani ebben. Így olvastuk az igét, az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnytűznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik, hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, mint a teremtés kezdetétől fogva van. Hol van az ígéret? Kérdezik a csúfolódók. Az utolsó napokban csúfolódók támadnak. És amikor erről beszél a Szentírás, akkor megint nem azt mondja, hogy majd valamikor a bizonytalan jövőben, ahogyan mi gondolnánk, amikor az utolsó napokra gondolunk, az apostoli igehirdetés következetes ebben a tekintetben. Ha olvassuk az Új Szövetséget, újra és újra rácsodálkozhatunk, hogy az apostolok az utolsó napokról, az utolsó nagy világkorszakról jelen időben gondolkoztak. Az a meggyőződés, ami át meg átsugárzik az Új Szövetségen, hogy Jézus első eljövetelével, az ige testet öltésével megkezdődött az utolsó nagy világkorszak. Benne élünk, testvéreim. Annak a korszaknak, amelyben benne élünk, meghatározó jellemzője a gúnyolódók, a csúfolódók, a hamis tanítók jelenléte. Szeretett testvéreim, éppen ezért létfontosságú az a sorrend, amelyet Péter apostol levele is elénk ad, és az a sorrend, amelyet ez az esti sorozat is a mi számunkra, a mi szívünkben tudatosít. Azzal kezdődik, hogy ismerjük az ígét, az Isten szavát, és ha jól ismerjük az ígéretet, akkor azzal folytatódik, hogy nem fog magával ragadni bennünket a hamisság, a hazugság. Először szól az ígéről az apostol, és másodszor szól csak az ellenségről, aki el akar minket tántorítani az igétől. Nagyon fontos, testvéreim, ez a sorrend, mert egyrészt felfedi előttünk Istennek a gyengét szeretetét. Annak az Istennek, aki előre gondoskodik mi rólunk. Aki tudja azt, hogy milyen veszélynek van kitéve az életünk, és nem azt mondja, hogy majd ha jön a veszély, akkor majd meggondoljuk, hogy hogyan válaszoljunk arra, hanem előre védelmet ad a támadásokkal szemben. Nem utólag sajnálkozik, és különösen nem utólag korhol bennünket, hogy jaj, hát gondolhattál volna arra, hogy majd jönnek azok, akik hazugságokat fognak mondani, akik az ígéretet megvetik és kigúnyolják. Előre oltalmaz bennünket. És testvéreim, ha komolyan vesszük az ígéretet, akkor ezek a csúfolódók, ezek a hamis tanítók nem tehetnek semmit mi velünk. Ha Isten igéje betölti a szívünket, akkor nem tudnak elszakítani attól, aki ezzel az igével megajándékozott bennünket. De éppen ezért, testvéreim, ez a sorrend, hogy előbb az igéről van szó, és aztán azokról, akik az igét kigúnyolják, ez figyelmeztetés is. Mert ha nem vesszük komolyan az igét, amely szól hozzánk, ha megvetjük az igét, akkor úgy járhatunk, mint azok, akikről Péter apostol ugyanebben a levelében beszél, a hamis tanítókról szólva azt mondja, sokan fogják követni kicsapongásaikat, és miattuk káromolni fogják az igazság útját. Isten őrizzen meg bennünket attól, hogy mi is azok közé kerüljünk, akik azt mondják, hogy majd elkezdek foglalkozni az Isten igéjével. Mikor? Amikor majd úgy látom, hogy szükség lesz rá. Amikor majd támadnak a hamis tanítók, de föl se fogom ismerni a hamis tanítókat addig, amíg Isten igéjét nem ismerem. A hívő nép életében, testvéreim, ez a sorrend világos. Előbb vesszük fel az ige fegyverzetét, mint hogy az ellenség támadását bevárnánk. Előbb kell, testvéreim, megismernünk Isten szavát, mielőtt találkozunk azokkal, akik nagyon könnyen félre tudnak vezetni, ha nem ismerjük, mit mondott a mi Istenünk. Ragaszkodjunk hát ahhoz, amit a minket szerető, minket megalkotó, megmentő, minket megőrző Isten mi nekünk a Szentírásban mondott. Vegyük azt komolyan, mert jönnek a csúfolódók. Az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnytűznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik, hol van az ő eljövetelének ígérete? Szeretett testvéreim, kit csúfolnak ezek az emberek? Az ígéretet adó Istent. Amikor itt csúfolódókról olvasunk, fontos jól értenünk. Nem azokról az emberekről van szó csupán, akik minket zavarnak azzal, ahogyan beszélnek rólunk. Ezek az emberek az ígéretet adó Istent gúnyolják ki. És itt megint nagyon fontos jól látnunk, hogy nem feltétlenül tagadják. Lehetnek Istent csúfolók azok is, akik őrá hivatkoznak, akik őróla beszélnek, akik kegyesnek tűnnek fel. Ahogyan Pál apostol egyik levelében mondja, amikor ugyanígy az utolsó idők csúfolóiról, gúnyolódóiról beszél, amikor Timóteusnak így ír, hogy eljönnek azok, akik a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Mert a kegyesség ereje az Isten ígéreteiben, az Isten igéjében van. És amikor Isten szavát elutasítják, a kegyesség erejét tagadják meg. Testvéreim, nem azokról van tehát szó, akik tagadják az Istent. Azokról is, hanem azokról, akik Isten szavát vitatják. Pont úgy, ahogy az első hamis tanító, ott a kertben, aki megszólította az első emberpárt, és megkérdezte Évától, tényleg azt mondta az Isten? És már csavart is egyet a kérdésen, hogy úgy hangozzék, mintha Isten szaváról beszélne, pedig nem arról volt szó. Testvéreim, ezek a csúfolódók végső soron mindig Istent gúnyolják ki. Nagyon fontos helyesen értenünk ezt. Nagyon fontos helyesen értenünk, mert a mi számunkra sokszor azok, akik Istent kigúnyolják, kevésbé tűnnek ártalmasnak. Olyan könnyen megértjük őket. Olyan könnyen megmagyarázzuk őket. Nem véletlenül. A Szentírás következetes ebben, testvéreim, az ember olyan egyformának tűnik, külsőre, külső szemlélő talán nem is látja az igazi különbséget, hiszen olyan sokféleképpen ki lehet gúnyolni az Istent, ember és ember között mi különbség, egyforma a testi működésük, a jellegzetes lelki vonásai, a reakciói hasonló helyzetekben hasonlóan jelennek meg. Nem véletlen az, hogy lehet egységes biológiai leírását adni az embernek, egységes orvosi bemutatását, lehet egységes pszichológiai képet alkotni az emberről, amit fölismerünk mi is, bár lehet, hogy más országban élők írták le. Lehet antropológiailag vagy szociológiailag leírni az emberi társadalmat, és ugyanúgy igaz lesz az, amit elmondanak keresztényre és nem keresztényre, Istenhez ragaszkodó hívőre és Istenhez nem ragaszkodóra. Nem véletlen az, testvéreim, hogy az, amit évezredekkel ezelőtt például a prédikátor megfigyelt, hogy milyen az a világ, amiben benne élünk, hogy mennyi nyomorúság és mennyi értelmetlenség van benne, olyan, mintha a mai napjainkról szólna. Nem véletlen az, hogy amikor a zsoltárosok, a zsoltár szerzői a keserűségeket imádságba öntik, mintha a saját élményeinkről lenne szó. Testvérem, olyan egyformának tűnik az ember. És mégis világos a Szentírás, hogy két nagy csoportja van az embernek. És ez a két nagy csoport az Istenhez való viszonya alapján különül el egymástól. Mintha egy határról lenne szó két ország között. Ahogyan a Szentírás Isten országának nevezi azt, ahova Isten elvezeti az övéit, ahol helyet ad Jézus Krisztus által minekünk, egy határvonal, ahol nincsen szürke zóna. Vagy ezen az oldalon vagy, vagy azon az oldalon. Vagy a csúfolódók közé tartozol, vagy az Isten népe körébe. És egyformának tűnik a külső szemlélő számára, ha leírja a biológus, a pszichológus, az antropológus, a szociológus, talán nagyon hasonló dolgokat lát meg, és mégis valóság az, amit Jézus mondott, hogy eljön a nap, amikor ketten lesznek a mezőn, ugyanazt teszik, ugyanúgy viselkednek a külső szemlélő számára, ketten lesznek a mezőn, és az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. És két asszony őrül a kézimalommal, és az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Pedig talán néhány perccel korábban, ha mi rájuk nézünk, azt mondjuk, pont ugyanolyanok. Nincs különbség közöttük. Annyira egyformák. És mégis két különböző országnak a polgárai. Az egyik Isten országáé, a másik a kárhozat országáé. A különbség lényege, testvéreim, hogy hogyan viszonyulunk az ígérethez. Hogyan viszonyulunk az Isten fiához, a megígérthez. Hogy hogyan viszonyulunk mi ő hozzá. Kik a csúfolódók? Azok, akik a határ túloldalán élnek. De mihez viszonyítva élnek a határ túloldalán? Kihez viszonyítva? Nem mi hozzánk. Mi általában azokat tekintjük csúfolódóknak, akik a mi határainkon túloldalon élnek. akiket mi nem értünk meg, és akik minket nem értenek. De itt a Szentírás arról beszél, hogy azok a csúfolódók, akiktől óvakodnunk kell, azok, akik Isten fiához képest élnek a határ túloldalán, akik a megígérthez, az ígéretünk hordozójához képest élnek a határ túloldalán. Testvéreim, gúnyolódók, akik gúnyolják időnként Isten népét is, de miért teszik azt? Azért, mert ennek a népnek az urát megvetik. Gúnyolódók, akik időnként még egymást is csúfolják, de miért teszik ezt? Azért, mert látják Isten képét, még egymáson is, hiszen Isten képére és hasonlatosságára alkotta még őket is, és amikor meglátják Istent, Isten arcvonásait itt-ott eltorzulva egymáson, akkor gúnyolódásban törnek ki. Testvéreim, nagyon fontos komolyan vennünk azt, hogy jönnek a csúfolódók. Ebben az utolsó nagy világkorszakban újra és újra jönnek. És ha az ige nem őriz bennünket, akkor minket is magunkkal sodornak. Három tulajdonságukra figyeljünk még röviden, hiszen igazán fontos a mi számunkra az, hogy tudjunk arról, hogy jönnek, miről ismerhetjük föl őket, mi az, ami jellemzi őket, mi az, ami vár rájuk. Először is vegyük észre azt, amit az apostol így mond, csúfolódók támadnak, akik saját kívánságaik szerint élnek. Saját kívánságaik vezetik őket. És testvéreim, itt ismét a sorrendre érdemes figyelnünk. Mert miért vannak nekünk kívánságaink? Honnan származik az, hogy az ember képes arra, hogy kívánjon valamit? Isten teremtett minket így. Isten adta, hogy a jót, hogy az ő ajándékát kívánjuk. Isten vágya az, hogy legyenek kívánságaink, de olyan kívánságaink, amelyek nem elvonnak ő tőle, hanem közel vezetnek bennünket ő hozzá. Közel vonnak ő hozzá. Ha végigolvassuk a Szentírást ezzel a szemmel, olyan csodálattal láthatjuk, hogy Isten nem a kívánságoktól akar minket megfosztani, mint az ókorban azok a filozófusok, akik azt mondták, hogy az embernek a vágyakozása, a kívánkozása az, ami rossz, vagy mint a buddhizmus, ami hasonlót tanít. A Szentírás azt mondja, legyenek kívánságaink, de ezek a kívánságaink, és itt jön a sorrend, Isten igéjéhez igazodjanak. Ahhoz, amit Isten jónak mond, azt kívánjuk. És ha valamire Isten azt mondja, hogy az nem jó, hogy azt ne kívánd, akkor arra mondjunk nemet. Olyan nagyszerű a Szentírásban látni, csak egy mondatot hadd idézzek föl, a helyes kívánságot. Ahogyan a zsoltáros azt vallja, szabadításodra vágyom, Uram, törvényedben gyönyörködöm. Abban, amit te mondasz, abban, amit te készítettél el, abban gyönyörködöm. Abban van az örömöm, és arra vágyakozom, hogy átélhessem egyre jobban. Testvérem, hogyan használhatjuk fel jól a kívánságainkat? Ha mindenek előtt az Isten szava áll, ha arra figyelünk, ha abban gyönyörködünk, amit ő mondott, és akkor egyre inkább azt fogjuk átélni, hogy de jó, de nagyszerű, amikor megvalósul a jó, az Isten szerinti jó, és amikor a rosszat látjuk, azt fogjuk kívánni, hogy az tűnjön el az életünkből, hogy Isten szabadítása öleljen át bennünket. Testvéreim, a kívánságaink akkor romlanak el, amikor Isten igéjéről elfelejtkezünk. Amikor felfordul a sorrend, amikor nem tudjuk, hogy mi a jó és mi a rossz Isten szerint. És olyan jó az, testvéreim, amikor az Isten igéjét mindenek elé helyezzük. Én csiklandó ez a gyümölcs. De tudom, hogy mérgező, hát nem fogok enni belőle. Vágyat keltő lehetne az, amiről beszélnek, hogy próbáld ki. De Isten igéjéből világosan tudom, hogy mérgező, hogy tönkretesz, hogy halálba visz. Hát nem vágyom rá. De jó az, hogyha megelőzi az ige a kívánságainkat. Ha formálja az ige a kívánságainkat. Ha irányt mutat az ige a kívánságainknak. A hamis tanítók mindig felcserélik a sorrendet. Abból indulnak, hogy mire vágyom én? És aztán ahhoz igazítják az ígét. Ahhoz formálják azt, amit Isten szavából kiemelnek. És testvéreim, minden korszaknak megvannak az ilyen hamis tanítói, az Istent kigúnyolók, akik a kívánságaikat követik, akik mindig aktualizálják Istennek a szavát, mint hogyha átrajzolnák a térképet, mondván, hogy nekem erre kényelmesebbnek tűnik az út, és aztán meglepődnek azon, hogyha eltévejednek, ha nem találják a kiutat, vagy ha balesetet szenvednek. Testvérem, ha átrajzolod a térképet, ne lepődjél meg, ha nyomorúságba fogsz jutni. Testvéreim, minden korszaknak megvan a népszerű evangéliuma, amelyik az emberi vágyakat helyezi előre, amelyik az emberi kívánságokra tekint. A kényelmes evangélium, az az evangélium, amit mindenki megtapsol, amire mindenki azt mondja, hogy igen, ezt jó követni. És e fölé oda lehet hozni a Szentírásból kiragadott bibliai részleteket, föl lehet írni mottónak, csak éppen ez nem az Isten akarata szerinti út, nem az Isten akarata szerinti evangélium. A modern kor evangéliuma, amit így jellemzett az egyik teológus, a mi korszerű evangéliumunk, ahogyan átéljük, hogy a haragot nem ismerő Isten bevitte a bűntelen embereket az ítélettől mentes országba a kereszt nélküli Krisztus szolgálata által. Mert a mai világban nem népszerű arról beszélni, hogy Isten haragszik. Nem népszerű arról beszélni, hogy Isten ítélete vár azokra, akik megvetik őt. Nem népszerű arról beszélni, hogy Jézusnak a kárhozat gyötrelmeit kellett elhordoznia a kereszten, hogy minket megszabadítson. Nem népszerű azt mondani, hogy bűnös vagy, testvérem, és megváltóra szorulsz. Hát a népszerű evangélium mindezeket zárójelbe teszi. Isten szeretett, ahogyan ezt a Bibliában olvassuk, és éppen ezért elfeledkezünk arról, hogy Isten haragszik a bűnre. Az embert Isten a képére alkotta, tehát jó. És elfeledkezünk arról, hogy az ember bűnbe esett, és nyomorúságban van. Jézus Krisztus azért jött, hogy élete árán megmentsen bennünket, de ez nem népszerű. Életét kellett adnia értünk. Hát azt mondjuk, hogy szép erkölcsi példakép lett belőle. Testvéreim, hányszor látjuk és halljuk különféle formáit ennek a modern evangéliumnak, a népszerű evangéliumnak, vagy a kényelmes evangéliumnak, ahogyan ez megjelenik, ezzel a két angol szóval szokták jellemezni a health and wealth, a gazdagság és egészség evangéliuma. Ha te Istenhez hűséges vagy, meg fogsz gazdagodni. Ha te Istenhez hűséges vagy, egészséges leszel. Az, hogy Isten emberei között a Bibliában olvasunk szegényekről, nyomorultakról, olyanokról, akiket kiraboltak Krisztusért, olyanokról, akik súlyos betegségekben éltek. Ó, ezt zárójelbe tesszük. Ez ma nem kényelmes, ez ma nem jó. halljuk az evangéliumot, azt a hamis evangéliumot, ami sokakat magához vonz, azt a hamis evangéliumot, amely azonban nem Isten igéje szerint való. Eszembe jutott olyan sokat mondó és olyan kedves az a mondat, amivel az egyik amerikai keresztény szerző ajánlja a könyvét, utólag annak, aki nagy hatással volt rá, tanítómesterének. Maga a könyv arról szól, hogy vajon fogyasztói szemlélettel közeledünk-e Istenhez, és így szól az ajánlás dr. Charles Smith mesterem emlékére, aki azért imádkozott, hogyha rákja közelebb viszi Istenhez, akkor inkább térjen vissza a betegség. Élete utolsó évében olyan közel került Istenhez, mint azelőtt soha. Majd meghalt rákban. Azért imádkozott, hogyha a betegsége közelebb viszi őt Istenhez, akkor inkább térjen vissza a betegség. És testvérem, ezt csak azt tudja igazán komolyan venni, aki tudja, hogy Isten mit mondott, hogy milyen gazdagságot kínál ő nekünk. Hogyha a betegségem, a nyomorúságom szolgálja az ő dicsőségét, ha ezáltal élhetem meg igazán Isten szeretetének a valóságát, akkor inkább a betegség, inkább a nyomorúság, inkább a szenvedés, mint a jólét. Ezt nem ismerik ezek a hamis tanítók. És mindezek után már csak rövidebben, miért követik a kívánságaikat ezek a hamis tanítók? Azt mondja az apostol, hogy mert tudatlanok. Tudatlanok. Pedig nem tűnnek annak. Testvérem, amikor a hamis tanítókat hallgatjuk, milyen sokszor olyan megnyerő az eszmefuttatásuk, úgy érezzük, hogy szinte nem lehet belekötni. Ha akarnak, a Bibliából idéznek olyan ige szakaszokat, amelyek talán nekünk soha még föl se tűntek. Tényleg, ez is az igében van. Tényleg így van. Olyan kereknek, olyan egésznek tűnik, amit mondanak, olyan fájó testvéreim, hogy néha azok, akik a hamis vallásosságot propagálják, sokkal igényesebben és sokkal elkötelezettebben hirdetik a tanításaikat, mint Isten népének a tagjai, az evangéliumot. Döbbenetes ezt látni, hogy hogyan ragaszkodnak a hamis tanításhoz, és hogyan adják tovább nagy meggyőző erővel azt a hamis tanítók. Testvéreim, azt mondja az apostol, miért mondanak ők ilyeneket? Mert rejtve marad előttük, sőt, szándékosan meg is feledkeznek arról, amit Isten kijelentett. Nem ismerik a teljes valóságot. Logikus evangélium az, amit tanítanak. De a behatárolt emberi észen tájékozódik, nem az Isten kijelentésén. Talán empirikusan, meggyőzőnek ható tanítás, a tapasztalataink, mintha alátámasztanák azt. De testvéreim, el lehet ezekről mondani, hogy ezek korszerű tanítások. Korszerű. Pontosan olyan, mint a kor, amelyben megszületnek. És aztán eltűnik egy emberöltő, és már olyan avasnak érezzük azt, amit akkor nagy lelkesen követtek. És eltűnik majd egy újabb emberöltő, és a gyermekeink meg az unokáink csodálkozni fognak azon, hogy hogyan gondolkozhattunk e szerint. És testvéreim, ha mi az igéhez ragaszkodnánk, akkor átélnénk azt, amit ma is átélünk, hogyha kezünkbe vesszük azoknak az írásait, akik az igét tanították ezelőtt 100, 200, 500 évvel, mind a mai napig érvényes, gazdag, lelki egészséget kínáló, lelki gazdagságot ajándékozó üzenetet ad nekünk, mert az ige az nem olyan, mint a kor, amelyben keletkezett. Az mindig időszerű. Testvéreim, az, amit hallunk, az csábító, de haszontalan. Haszontalan, mert előbb vagy utóbb szembe jön velünk a valóság. és kiderül, hogy amit követtünk, az nem volt igaz. Amikor mostanra készültem, végigolvastam Péter második levelét, aminek ezt a néhány mondatát most felolvastuk, és megragadott engem az, hogy az apostol milyen hangsúllyal beszél arról, mennyire fontos nekünk ismernünk Jézus Krisztust. Nem tudom, figyeltek-e a testvérek, a beköszöntésnél Péter második levele szerint idéztem az apostoli mondást, az apostoli köszöntést, hogy hangzott: kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen, Istennek és a mi Urunknak, Jézusnak megismerésében. Ha megismerjük Istent, ha megismerjük Jézus Krisztust, akkor az ő kegyelme és az ő békessége tölti be az életünket. És aztán így folytatja: az ő isteni hatalma megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Megismertük. Ha ismerjük Jézust, akkor nem tudnak elcsábítani minket hamis kívánságok. Akkor megismerjük azt, ami az élethez és a kegyességhez szükséges. És aztán ajánlom a testvéreknek, hogy olvassák el, most nem megyek végig minden mondatán, az levélnek újra és újra föltűnik ez, hogy meg lehet ismerni a valóságot, Jézus Krisztust. Csak az utolsó mondatára hadd hivatkozzak, ezzel fejeződik be ez a levél: növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Ismerjétek meg őt, mert ha megismeritek, akkor nem lehet titeket félrevezetni. Ismerjétek meg az igazságot. A hamis tanítók tudatlanok, hiányzik nekik a lényeg. Azt hiszik, hogy nem lesz semmi változás a világban, mert nem láttunk változást. Amióta az atyák, az ősatyák, Ábrahám, Izsák, Jákob meghaltak, ugyanúgy mennek a dolgok. Nincsen változás. De testvérem, aki ismeri Jézus Krisztust, azt tudja, hogy az nem igaz. Nem így van. Hát a Golgotán minden megváltozott. És aki tudja, hogy Isten hogyan teljesítette be a szavát, akkor, amikor eljött Jézus, annak nem lehet már kérdés, hogy nem maradnak úgy a dolgok, ahogyan most látjuk azokat. Aki ismeri Jézust, az tudja, hogy mindez nem a végső valóság, amiben benne élünk. És testvéreim, ez visz minket tovább az utolsó üzenethez, amit elmond a csúfolódókról az apostol: a csúfolódók nyomorúságára mutat rá. Mert nem ismerik az igazságot, nem ismerik Jézus Krisztust, nincsen hozzá közük. De Jézus Krisztus nem hagyja, hogy mindaz, amit Isten megalkotott, a tévejgésben, a hamisságban, a hazugságban megmaradjon. S ha ők megmaradnak a tévejgésükben, a hamisságukban, a hazugságukban, akkor szembe kell nézniük az ítélettel. A mostani egek és a föld Isten szava által megkímélve megmaradtak, mondja az apostol, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának a napjára. Ezek a hamis tanítók, akik el fognak pusztulni abban a nyomorúságban, amiben benne élnek, a saját kívánságaik nyomorúságában, azért, mert az Isten fia nem hagyja, hogy a hazugság és a hamisság győzedelmeskedjék. Nincsen élet Jézus Krisztuson kívül. Isten ezt eldöntötte és véghez viszi. És akik nincsenek ővele kapcsolatban, azok ítélet alatt vannak, és ítélet alatt maradnak. Ahogyan maga Krisztus mondta: aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött fiának nevében. Eljön az ítélet, és eléri mindazokat, akik Jézus Krisztus nem ismerik. Az ígérettel, testvéreim, megelőzi a hamis tanítókat. Eljönnek a hamis tanítók is. De testvéreim, az ő eljövetelük bár végig kíséri az utolsó nagy világkorszakot, ezt a korszakot jellemzi csupán. Az örökké valóságban ők már nem jönnek el. Jézus Krisztus eljön ebben a korszakban, lelke által, újra és újra mi hozzánk, és aztán eljön ennek a nagy korszaknak a végén, minden szem számára láthatóan, és velünk marad örökké. Felkészültünk-e mi az érkezésére? Mert nem a csúfolódók, akikre azt mondja a Szentírás, hogy ők lennének az eljövendők. Igen, támadnak az utolsó napokban csúfolódók, de ők elvesznek. Az ígéret hordozója Jézus Krisztus az eljövendő, akinek a szava akkor is megmarad, amikor az ég és a föld elmúlik. Ragaszkodjunk az ő beszédéhez, ragaszkodjunk az ő ígéretéhez. Amen. Folytassuk az imádságot. Urunk Jézus Krisztus, olyan nagy ajándék az, hogy ismerhetünk téged. Köszönjük, hogy benned megismerhetjük a világ urát, a mindenség alkotóját. Benned megismerhetjük mennyei atyánkat, aki szeretetével fordul mi hozzánk, és megismerhetjük azt a jó tervet, amelyre elhívott, amelyre megalkotott, amelyre elvezet bennünket szent lelkével, a te mennyei atyád. Könyörgünk hozzád, hogy ajándékozz meg minket azzal, hogy becsüljük meg ezt az ismeretet, hogy töltse ki a gondolatainkat, járja át a szívünket, irányítsa a vágyainkat, az, amit te mondasz. Könyörgünk hozzád azért, ajándékozz meg minket ilyen, nem a téveigések útját követő, hanem a te igéd útján járó élettel. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk Jézus Krisztusunk ismeretében. Ővé a dicsőség most és örökkön örökké. Amen.